Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem, hogy a keresztség sákramentuma által a mai napon gyülekezetünk legfrissebb és legfiatalabb tagjaiként köszönhetjük Mogyorósi Rékát és Baki Dániel Mihályt. Isten tartsa meg őket, az ő életüket, és áldja meg az ő megerősödésüket, felnevelkedésüket, tartsa meg szüleiket, keresztszüleiket, hogy betölthessék Istentől rendelt küldetésüket, felnevelve őket, és Istennek dicsőségére, az ő testének, egyházának szolgálatára, és az ő akaratának betöltésére, népünknek, nemzetünknek hasznos polgáraivá tudják nevelni gyermekeiket. Isten áldja meg a családokat. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy így az ősz közepe felé közeledve megtartottál bennünket az elmúlt évben, megtartottad népünket, nemzetünket, hazánkat, és megtartottad családjainkat, gyermekeinket, szüleinket, és minket is megtartottál. Élünk, és bár sokszor sok gonddal küszködünk, mégis most letehetjük ezt eléd, és kérhetjük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, hogy áradjon ki ránk, és erősítsen meg bennünket mindennapi életünkben és a veled való közösségben. Elsőképpen a veled való közösségben, hogy tudjuk, hogy mit gondolsz rólunk, hogy értsük, hogy mit akarsz tenni velünk, hogy szóljon hozzánk a te igéd, hogy legyen bátorítónk, legyen vigasztalunk és legyen útmutatónk a te szent lelked, és vele együtt te magad legyél jelen az életünkben. Így kérünk ezért az Isten tiszteletért is, áldj meg bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetének 16. versében. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből az a 4. fejezet 16. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás széleiben ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összeforva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Az egész test az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretet bennem. Mindannyian itt vagyunk, mindannyian reggeliztünk valószínűleg, ugye aki nem reggelizett, azt a rossz szokást időzítette vasárnapra is, amit lehet, hogy hétköznap szokott tenni, hogy annyira rohan, hogy nem eszik reggelit. Ez néha velem is előfordul, aztán a testem jelez, hogy ez nem jó, mert reggeli nélkül nem működünk úgy, ahogy kell. Nem azért, mert nem működik a szívünk az dobog, hogy megszülettünk egészen addig, hogy ebben a földi életben be nem töltöttük a küldetésünket, és azt nem mondta az Úr, hogy ennyi. A vérkeringés működik, de aztán valamiért érezzük, hogy idegesebbek vagyunk. Van egy szorító érzés a gyomrunkban, és aztán rájövünk, hogy ennünk kell még. Hiába ittunk meg 2-3 kávét, az nem elég ahhoz, hogy mihez is nem elég. A működéshez elég. A működéshez az ember olyan csodálatosan van összerakva, hogy akár 3 napig is bírja élelem nélkül, ha folyadékot fogyaszt. Folyadékfogyasztás, azt mondják a bölcsek vagy az okosak, hogy egy napig tudjuk nélkülözni a folyadékot, a vizet, az élő vizet. És mégis egy napig, 24 óráig, vagy egy picivel tovább, attól függ, hogy milyen klímában élünk, működünk. Csak aztán mondja fel a szervezet a működést. Ez a szervezet működés felmondása, ez úgy történik, hogy aztán lassan állnak le a szervek. Tudjátok, nem egyszerre halunk meg. Nem úgy van, hogyha az éhhalál közeleg az emberhez, hogy az beköszöntés pont. A különböző tápanyag hiány miatt, ezt az orvosok jobban tudnák tőlem, sorban állnak le a szervek a testben, és változik a közérzetünk, és változik még a látásmódunk is, más színekben látjuk a világot, aztán változik a gondolkodásmódunk, az izomzat működése változik, és végül leáll a vérkeringés, amitől aztán, tehát először leáll az agyműködés, aztán leáll a vérkeringés, amitől aztán leáll az egész teszt, és végül kiszáll belőle a lélek. Tehát van egy időszak, mondjuk egy bizonyos, nem tudom pontosan mennyi, de egy bizonyos pár perc vagy óra, amikor még él az ember, de már kómában van, mert nincsen megfelelő tápanyag minden szervnek, hogy működjön. De még mindig élünk. Tehát mi itt vagyunk, és valószínűleg hála az Úrnak sikerült ennünk, vagy ha most nem, akkor fő a leves, vagy készül a leves ebédre, vagy valami, amit még megeszünk majd, és a szerveink működnek. Tehát, hogyha most számba veszem a vesét, a szívet, vagy a gyomrot, vagy a bélrendszert, vagy az agyat, akkor működik, és a szemünk is lát. Most is látjuk egymást. Ez mind azért van, mert a test az ugye gondoskodik magáról, egyik szerv kiegészíti a másikat, és az abban a funkcióban és működésben, amiben mindegyik testrésznek szerepe van, abban egységben vagyunk, mi testileg. És ez annyira jó, annyira csodálatos, mert gondoskodik magáról a szervezet, idegrendszer az ugye nem csak azért van, hogy idegeskedjünk, és felkapjuk a vizet, hogyha valami olyan dolog történik körülöttünk, amiért haragosak lehetünk, hanem azért is van, hogy szóljon az agynak és szóljon a kéznek, hogy készítsél már valami ételt, mert lassan leáll a vesély. Vagy igyál valamit, mert porzik a vesély, vagy egyél valamit, mert már a gyomrod összeszűkült. Tehát szól, a többi pedig a működésre van ítélve. Például a lélegzetvétel, nem is vesszük észre, mégis tesszük. Teszi a tüdő, teszi az automatikus idegrendszer a dolgát. És amikor nagyobb levegővételre, vagy több oxigénre van szükség, akkor gyorsabban. Mert a test gondoskodik önmaga növekedéséről. Automatikusan gondoskodunk önmagunk növekedéséről. Picin gyermek még ezt nem nagyon tudja megtenni. Szól a szülőnek, hogy éhes. Van egy olyan ismerősöm, akinek a kisfia ebben a biztos, hogy a világbajnok. Nyerő. Olyan szinten ordít és küzd, amikor éhes, hogy a panel lakásban laknak, a negyedik szomszéd is tudja, hogy a srác most éhes. És ő enni akar. És addig nem áll le, ameddig nem kap kaját. És nem lehet tőle elvenni. De ez azért teszi, mert gondoskodnia kell önmagáról. Már ilyen pici korban is. És itt vagyunk, mert mindezt megtettük, mi magunk is, ilyen pici gyermekkortól kezdve, egészen 20, 30, 40, 60 és régebb óta fiatalabb éveinkig, nézve, ahogy vagyunk itt egymás mellett, és él ez a gyülekezet is. Mert mi is együtt egy test vagyunk, Krisztus testje, ahogy Pál apostol mondja az Efézus beliekhez írt levélben, hogy ez a gyülekezet, az efézusi gyülekezet, de ez a gyülekezet is a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről. Hát mi örömtelibb egy lelkésznek, hogy hallja, hogy jé, hát ez a gyülekezet, a Krisztus egyháza gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Egy gyülekezet gondoskodik önmagáról. Akkor én most hátradőlhetek, nincs itt karosszék a szószéken, és megnyugodhatok, mert minden rendben van, mindenki gondoskodik a másikról. Mindenki gondoskodik a másikról. Hogy a növekedés akadálymentes legyen. Mert ugye a vese nem azért szűri ki a mérgeket a szervezetből, mert neki ez úgy tetszik. Mert ő ezt így jónak látja is. Ez neki a legjobb, ez neki a nyerő. Tudjátok, sokféle szolgálat van, ezekre mindjárt kitérünk, kicsit konkrétabban halljuk azt, hogy milyen kegyelmi ajándékok és ezekből fakadóan milyen szolgálatok lehetnek egy gyülekezetben. De mondjuk például van, aki lelki beszélgetésekre kiválóan alkalmas, ezt nem csak a gyülekezetben, hanem közösségekben, munkahelyeken is meg szoktuk találni, úgy hívjuk őket, hogy lelki szemetes láda, és vele el lehet mindenről beszélgetni, és ő mindent meghallgat, és jó bölcs tanácsokat tud adni, és mindezt azért teszi, mert neki ez a hobbija. A gyülekezetben is valószínűleg egy lelki gondozó azért hallgatja meg a lelki beszélgetésekben a többieket, mert neki ez a hobbija és ez a legjobb dolog, amit elképzelhet magának. Vagy mondjuk a lelkész. Vagy például a gyomor ugye azért emészti meg az ételt, mert neki ez a legjobb dolog a világon, amit tehet. A szem például azért lát, mert ő egyébként is látna. Tehát, hogyha kiveszünk egy szemet, és letesszük ide egy kis tartóra, az úgy önmagában tökéletes, igaz? Mert vannak látó emberek, akik látják, hogy a dolgok jól mennek, vagy rosszul mennek, meglátják a szépet, meglátják a rosszat, a csúnyát. De miért? Önmagukért? Nem olyan egyszerű ez hát, csak keresem a lelkész helyét ebben a dologban. Majd ti megmondjátok, hogy hol van. De valahol azért mégiscsak örömteli ez a dolog, mert még mindig itt vagyunk, és még mindig vagyunk gyülekezet, és még mindig működünk, még mindig nem haltunk éhen, még mindig nem haltunk szomjan, és a lábaink és a kezeink még mindig nem fogtak a fejünk közt pisztolyt, hogy agyba lőjék az agyat, vagy szíven lőjék a szívet, vagy mérget vegyenek be a gyomorba. Tehát vannak kezeink, vannak lábaink, vannak szíveink, vannak füleink és szemeink is vannak, mint gyülekezet, és van fejünk, aki az Úr Jézus Krisztus, és ezt még mindig nem választottuk le a nyaktól, sem pedig a szerv többi részétől. Hogy van ez? Adjunk először is hálát azért, hogy így van. A szolgálatról beszélgettünk. Tegnap volt egy nagyon áldott presbiteri alkalom. Presbiterekkel összejöttünk is, és pusztán annyi volt, hogy ismerkedtünk, beszélgettünk, és szerettük egymást. Nem munka megbeszélés volt, azokra ott vannak a presbitergyűlések, hanem próbáltunk egy közösséget alkotni. Miért? Azért, mert a nem presbitereknek fontos, hogy lássák azt, hogy a presbiterek azok szeretik egymást. Vagy ha nem is szeretik, akkor azt csinálják, amit Pál mond az efézusiaknak, hogy teljes alázatossággal és szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. És mi ezt tesszük. Egyik presbiter a másikat elviseli szeretetben, elviselik a lelkészüket is, lelkészeiket is szeretetben, és vice versa, és közben szeretik egymást, és közben működik a dolog, mert egyek vagyunk. Nagyon komoly és nagyon fontos dolog, miközben, vagy mielőtt még rátérünk a szolgálatok sokféleségére, hogy érezzük és lássuk, hogy ennek egységben kell történnie az életünkben. Nagyon fontos, hogy Krisztus egységét semmi ne törje meg bennünk, semmiféle önzés, semmiféle magasabb rendű vagy alacsonyabb rendű kiváltság ne tudja azt mondani nekünk, hogy nincs a másikra szükségünk. Kegyelmi ajándékok talentuma, ahogy Pál apostol mondja, a kegyelem Krisztus ajándékának mértéke szerint adatik nekünk. Kegyelmi ajándékának mértéke szerint mit jelent ez? Különbözőek vagyunk? Igenis, meg nem is. Először is nem mindenkinek ugyanabból a helyzetből és mélységből és ugyanabból a szituációból kellett Krisztusnak megszabadítani az életét. Sokféle rabság van, és sokféle mélység van. Tehát van olyan, hogy valaki komoly függőségből szabadul meg, és úgy Krisztus katonája. Van olyan, hogy valaki csak az önzésétől szabadul meg, és úgy Krisztus katonája. Van olyan, hogy valaki a vallásosságától szabadul meg, és úgy Krisztus katonája. És még sorolhatnám, betegségből meggyógyulók, hatalommániások, munkamániások, és sokféleképpen lehet még jellemezni azt, aki fogságban van, aki nem szabad. És Krisztus mindenki utána megy, ott hagyja azt a 99-et kép, jelkép, és megy az egyért, azért az egyért, te érted, utánad ment, hogy megszabadítson, hogy hívjon. És ezért, mivel különböző helyről jöttünk, különböző féle kegyelemben vagyunk részesek, ezért a kegyelmi ajándékaink is különbözőek, amik meghatározzák a szolgálatainkat. Nagyon sok gyülekezet sokféleképpen küszködik azzal, amivel mi. Tudnélik azzal, hogy túlterheltek az emberek, a lelkészek arról mesélnek, hogy ők rengeteg mindent tesznek, miközben a gyülekezetben nagyon kevés a szolgálattévő. Aztán arról panaszkodnak, hogy a szolgálattévők rosszul végzik a szolgálataikat, és kárára vannak egy-egy szolgálati területnek, vagy arról panaszkodnak, hogy van jelentkező, de aztán amikor munkába kell lépni, akkor nem működik a dolog. Vagy arról panaszkodnak, hogy kevesen járnak templomba, vagy arról panaszkodnak, hogy sokan járnak templomba ugyan, de kevés a meghitt baráti közösség. Nem vagyunk egyedül. Még csak reformátusként sem vagyunk egyedül, illetve hát más felekezetekben is ugyanezek a problémák. Rengeteg tanulmány született arról, hogy hogyan lehet ezekből elindulni, hogyan lehet felmérni munkahely, családi és mindenféle vonatkozásban a gyülekezetek lehetőségeit, és ebből milyen lépésekkel lehet tovább menni. És az a megfogalmazás, hogy a kevésbé lelkész központú gyülekezetek, a kevésbé pásztor központú, vagy úgy mondom, hogy tradicionális gyülekezetek sokkal rugalmasabban tudnak válaszolni a mai kor kihívásaira. Felelősséget kell átruháznunk a gyülekezeti tagjainkra. Meg kell tanítanunk őket, hogy szervezzék a saját életüket, és szervezzék a közösség életét. A lelki pásztor az lelki kérdésekben dönt, de lehet, hogy nincs tehetsége építkezéshez, vagy nem tud énekkart vezetni, vagy nem tudja, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent nem tudhat egy lelki pásztor. Például lehet, hogy focizni nem tud, csak drukkol a holland-magyar meccsen, aztán pedig imádkozik. Magyar népünk és nemzetünk mélységeiből való felemelkedéséért. Sok mindent nem tudunk. De van, aki tud. És meg kell keresnünk. Az első lépés az, hogy ugye erről beszéltünk, keressük meg. Vannak, és akkor sorolom. Vannak különböző kegyelmi ajándékok, hogy ez legyen konkrét. Nem lesz hosszú, ígérem. Van olyan, hogy szervezés. Ebben a részben is van, aki tehetséges. Van olyan, hogy művészet. Művészetben valaki, hát talentum, művész. Ezt igazság szerint az adottság. Tehát ezt akárhogy taposunk, ezt nem tudjuk magunkban. De van, akinek adatot. Van, aki tisztán lát és meg tudja látni a dolgok lényegét. Van, aki a bizonyságtételben kiválóan tehetséges. Valaki lelki gondozásban tehetséges. Tehát meg tud hallgatni, és tud együtt imádkozni. Valaki hitben elöljáró, példaértékű. Valaki adakozásban példaértékű és elöljáró. Van, aki vendégszeretetben az. Tehát tudja mi az, hogy vendégeljétek meg egymást. Valaki imádkozni tud a másikért. Közben járó imádságokért. Tudjátok, vannak olyan testvérek, akik összeülnek imádkozni, és nem szégyen az, hogy én nem tudok úgy, vagy nincs olyan közösségem, de jó tudni, hogy kinek szóljak. Figyelj csak ide! Bajban vagyok. Imádkozz értem. Imádkozzatok értem. És tudom, hogy imádkoznak értem, mert ő, neki ez a kegyelmi ajándék, ő tud imádkozni. Valaki Biblia ismeretben kiváló, jobban tudja, mint bármelyik más. Még talán a lelkésztől is jobban tudja, ez mondjuk veszélyes, ezért kell nekünk nagyon keményen erre a kegyelmi ajándékra ráállni, és mindenféleképpen tudni, hogy itt is vezetésre szorul a gyülekezet minden egyes tagja. Valaki vezető egyéniség. Szolgálati területeket össze kell fogni. Például össze kell fogni az újságszerkesztői bizottságot. Össze kell fogni a vasárnapi iskola szolgálattévő bizottságát. Össze kellene fogni a látogató, a kórházban a betegeket meglátogató bizottságokat, munkásokat. Össze kell fogni a diakóniát, vagyis azokat az embereket, akik segíteni akarnak, vagyis készek más embereknek csapatosan, megszervezett módon segíteni. Ezeket is össze kell fogni a vezető egyéniségek, a vezető kegyelmi ajándékokkal megajándékozott emberek, azok ezt meg tudják tenni. Van az éneklés és a zene kegyelmi ajándéka. Nekem szokták mondani, hogy táncoljak, inkább a port jobban bírják, de nagyon megtanultam énekelni, mert az enyém a mikrofon, és hogyha onnan eljövök, akkor tetszenek tudni, hogy mi van. Nekünk is meg kell tanulni jobban énekelni. De ehhez lehet, hogy kell egy vezető, aki megtanít minket énekelni, és segít a kántornak, aki egyébként játszik a hangszeren, hogy egy zengő, egy dicsőítő gyülekezet legyen. A dicsőítést jó formában, kálvini formában értem, hogy szóljon az a zsoltár, hallja meg az Úristen, mert betonból van ez a kupola, testvérek, felfelé száll a hang, akkor ez a betonkupola sok hangot, énekhangot lefolyt, és az Isten esetleg nem hallja meg. Persze viccelek, de talán mindenki érti a viccet. Vannak háttérmunkások, Isten áldja meg az aranykezű nőszövetségeseinket, asszonyköröseinket és gyülekezeti tagjainkat, akik minden rendezvényen ott vannak, kipakolják az asztalokat, leterítik az asztalokat, megterítik a süteményeket, előtte süteményt sütnek, aztán összeszedik és összepakolják. És elmosogatnak és összeszednek mindent. Háttérmunka. Mindenhová kell. Vannak szakemberek, hitben járó szakemberek, építészek, kell renoválás a gyülekezetben, és számítástechnika, és sorolhatnám, hogy mi az, amiben szakember kell pedagógiában, és nevelésben, és sok minden másban, még a beteglátogatásban is kell szakember, hogy legyen. Aztán van íráskészség, gyülekezeti újságot, kommunikációt szerkeszteni, összefogni, a gyülekezetnek a PR-ja, az, hogy hogyan jelenünk meg ebben a városban, hogyan jelenünk meg a világban. Ez is egy fontos dolog, és ehhez is van karizma, ehhez is van adottság, kegyelmi ajándék. És aztán sorolhatnám, hogy ezek mire jók, ha valaki szervezésben adott kegyelmi ajándéka van, akkor tudja a különböző dolgokat megtervezni. Presbiteri napot, családi napot, kirándulást meg tud szervezni. Ha valaki művészetben, akkor a gyülekezeti terem, a templom, az ünnepi műsorok díszítését rá lehet bízni. Ő meg tudja határozni, hogy mi a szép, esztétikai érzéke van. Ha valaki tisztán lát, vagy meglátja a dolgokat előre, akkor azt meg kell kérdezni, mert ő tanácsadó. Tanácsadók fontosak. Ha valaki lelki gondozó, akkor válsághelyzetekben tudjuk hova irányítani azokat, akiket ismerünk. Bajban vagyok. Sokféle baj van. Nincs összhang férj és feleség között. Nincs összhang gyermek és szülő között. Munkahelyi probléma. Lelki probléma. Depresszió. Tudjuk, hogy hová kell küldeni, kihez kell küldeni gyülekezetünkben az ilyen testvéreinket. Aztán a hit például mondjuk az mindenhez szükséges, tulajdonképpen minden tevékenységhez, a hitben elöljárók ezeket vegyék komolyan. Vendégszeretet, ugye a szeretet vendégségek megtervezése, és most nem nagyon szeretném például a Biblia ismeretben, aki a Biblia ismeretben elöljáró gyülekezetünkben közülöttek, azon gondolkozni azon, hogy milyen Biblia iskolát, vagy milyen bibliai tanulmányokat szervező kisköröket, vagy köröket tudna vezetni, felkészíteni különböző helyekre embereket Biblia ismeretből. Együttérzés ajándéka azt nagyon kell a beteg látogatáshoz. Tehát, hogyha a beteg látogató a kórház missző csoportra gondolok, akkor ez a kegyelmi ajándék ebben a csoportban nélkülözhetetlen. Látjátok? Érzékelitek? Hogy mennyi minden van, amit lehet tenni? És még mindig élünk. Mert a test gondoskodik a maga növekedéséről. Szeretném, hogyha az Úristen valahol megláttatná velünk, hogy vajon nekünk ebben az öngondoskodásban mi a szerepünk. Valahol te is ott vagy, valamelyik részben. Lehet, hogy neked kell a táplálékot a szájhoz vinni, mert te vagy a kéz. Lehet, hogy te vagy a gyomor, akinek meg kell emésztenie a dolgokat. De olyan jó egyébként tudni, hogy mindannyian együtt vagyunk egybe, szerkesztve ebbe a dologba. Lehet, hogy adakoznod kell, mert azt tetted eddig, és nélküled szólok, aki az adakozásban előjáró tudja magáról, hogy ki az. Nélküled nem tartanánk ott, ahol tartunk. Neked az Isten adott. Te adtál. Valaki beteglátogató, valaki lelki gondozó. Tudod, milyen nagy öröm egy beteg embernek, ha leülnek az ágya mellé, és csak megsimogatják a kezét, vagy csak imádkoznak érte. Vagy te gyermekeket nevelsz. Tudod, hogy mennyi élményt adsz annak a gyermeknek, és hogy Krisztus felé, hogy talán a te szavad, te szolgálatod nélkülözhetetlen, lehet, hogy csak egy 6-7 éves vagy 5 éves gyerekről van szó, vagy 12 éves bakfis kamaszról, de a te szavad döntő lehet abban, hogy ő megismeri Jézus Krisztust. És mindez ebben a testben, ebben a gyülekezetben. Van egy mondat, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Az adottságaink, amik vannak, azok arra valók, hogy felkészítsék a szolgálat végzésére Krisztus testét, az egyházat. Vagyis minden, amink van, azzal a céllal van, hogy Krisztus szolgálatára felkészítsen minél több embert. Tulajdonképpen a világot. Ha azt hiszed, hogy a mérnöki tehetséged azért van, hogy te szuper bevásárló központokat vagy hidakat tervez, tévedsz. Az egy része a szolgálatodnak ebben az embervilágban, de a célja annak az épületnek, vagy annak a kegyelmi ajándéknak az, hogy miközben te végzed, akár gyülekezetben, akár otthon, Krisztus felé segítsd az embereket. Mert lehet, hogy a hidak, bevásárló központok eltűnnek, de a Krisztusban hívő emberek megmaradnak. És ugye, amiért én soha nem fogom föladni, az, hogy tudom, hogy kiskorúak vagyunk. Lehet, hogy még úgy gyülekezetileg nem csak mi, hanem még az egész református egyház kiskorú. És növekednünk kell. De el fogunk érni a felnőtt korra. Én is, te is, eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Sokat szenvedünk, ez igaz, a körülményeink miatt. Mert vannak körülmények. Vannak ebben a világban életünket megpróbáló nehézségek. De ha eljutunk odáig a keresztfán, ameddig Krisztus, hogy azt tudja mondani, miközben meghal, hogy bocsásd meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ha életünkben képesek vagyunk megérteni és megismerni azt, hogy mindegy, milyen nehézségben kell végigélnünk az életünket, Krisztus kegyelme nem tűnik el, ő nem ad fel minket, ő nem ad át minket a sátánnak, hanem megment, akkor vagyunk a helyünkön. Addig egymást erősítenünk kell, egymás hite által épülnünk kell. Hát legyen ilyen magánéletünk, legyen ilyen ez a gyülekezet lelkülete, legyen ilyen szolgálatunk. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.